Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa ma először mutatkozott nyilvánosan több mint 5 hét után. A római Gemelli kórház erkélyéről integetett a híveknek. A pápa köszönetet mondott az összegyűlteknek és áldást is adott, írja a híradó.hu. Ferenc pápa a mostani üzenetében a türelem és a gondoskodás fontosságáról beszélt. Szombaton az orvosok bejelentették, hogy állapota stabil, így ma hazatérhetett a Vatikánba, a Szent Márta rezidenciára, ahol a következő 2 hónapban lábadozni fog. Egy római kori hidat döntött romba ma, a Tajo folyó áradása a Spanyolország középső részén található Talavera de la Reina városában. A város szimbólumának számító gyalogos híd beomlásáról José Julián Gregorio polgármester tett közzé videófelvételt. A hatóságok tájékoztatása szerint a heves esőzések következtében a városon áthaladó Tajo folyó elérte a másodpercenként 1000 köbmétert meghaladó vízhozamot. Castilla La Mancha tartományban az árvízveszély miatt több mint 100 ingatlanból evakuálták a lakókat Escalona településen, és további 6 településen adtak ki riasztást az Alberche folyó áradása miatt. A fővárost is magába foglaló Madrid tartományban 50 embert telepítettek ki a Jarama és a Henares folyó veszélyes szintemelkedése miatt. A hatóságok készenlétben állnak a fővároson áthaladó Manzanares folyó áradása miatt is, miután vízhozama pénteken az ilyenkor szokásos mennyiség 15-szörösére duzzadt. Az ibériai félszigeten 3 hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok, leginkább az északi országrészben okozva tartós csapadékot. Elkezdődött az ügyintézési időszak az elfelvételiben, tudatta az oktatási hivatal. Július 9-éig érhetők el az ügyintézési funkciók az elfelvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen. Az elfelvételiben a jelentkezők átnézhetik a 2025 évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásban szereplő adataikat, a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat. A felületre csak úgy, mint a bejelentkezéskor, Ügyfélkapu Plusz vagy a digitális állampolgárság program alkalmazásával lehet belépni. Új időpontban tartják meg az 1848 méteres emlékfutást Egerben. Idén is megrendezésre kerül az 1848 méteres emlékfutás, amely nem csak sportos kihívás, hanem méltó tisztelgés is az 1848-as forradalom hősei előtt, írja az egrihírek.hu. A futást március 13-án csütörtökön tartották volna, ám végül a kedvezőtlen időjárás miatt a szervezők későbbi időpontot jelöltek meg az esemény pótlására. Az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a futást március 28-án 10 órakor pótolják a Szmrecsányi Lajos érsekkertben. Március végén ismét óra átállítás, egy ideig még biztosan velünk marad, írja az Infostart. Az idei tavaszi óraátállítás március 30-án vasárnap hajnalban történik. Ekkor az órákat 2 óráról 3 órára kell előreállítani, ezzel áttérünk a nyári időszámításra. Az Európai Unió már 2021-ben megszüntette volna a váltást, az egyeztetések azonban elhúzódtak, majd 2022. februárjában kitört az orosz-ukrán háború, ezért lekerült a téma a napirendről. Idén március utolsó vasárnapján ismét át kell állítani az órákat, amikor megkezdődik a nyári időszámítás. Utóbbit a többség jobban kedveli. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-északkeleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az északnyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: szeretek pap lenni. Köszönöm az Úrnak az egyházhoz való hűség ajándékát. Stúdió beszélgetés a 80 éves Páter Szent Márton Mihály jezsuita, emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával. Ez év február 22-én Szent Péter apostol székfoglalása ünnepén töltötte be 80. életévét Szent Mártoni atya, aki 4 évtizeden át tanított a római Pápai Gergely Egyetemen. Jelenleg a római Kanizius Szent Péter jezsuita ház tagja, és bár már nem tanít, azért nagy lendülettel folytatja tovább sokrétű tudományos, apostoli és lelkiségi szolgálatát. Születésnapján a római Szent István zarándokház kápolnájában mutatott be hálaadó szentmisét Gianfranco Ghirlanda jezsuita bíboros, egykori kánonjogi professzortársa, Habsburg-Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora és számos barátja és ismerőse jelenlétében. Most hallgassák meg a Mihály atyával készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szent Márton Mihály atyát, rendtársamat, akivel egy közösségben élek egy római házban, és aki ebben a stúdióban, ebben a rádióban otthon van, immáron 40 esztendeje. Kedves Mihály atya, te, akit nemrég ünnepeltünk és köszöntötték 80. születésnapodon, mit érzel most, amikor visszatértél ide a Vatikáni Rádióba?
Kedves emlékek fűznek a Vatikáni Rádióhoz. Itt születtek az első könyveim, a Fiatalok világa, és később a Homilia sorozat Isten szavának igézetében. De abban az időben kevesebb kész anyag volt már milyen pápai hírek, úgyhogy mindig maradt egy 8-10 perc alkotó munkára. Úgyhogy sorozatba mentek az ilyen előadások, amit aztán könyvformában kiadtunk.
Tehát akkor kaptál egy rádiós felkérést, igen, és akkor annak nyomán került aztán nyomtatásra, és akkor lett belőle nyomtatott könyve.
Így van, igen, így volt.
De nem csak ilyen sorozatokat tartottál adott témáról, adott teológia, vagy éppen pszichológiai témáról, hanem hosszú ciklusokon keresztül, nem is csak egy éven keresztül tartottál homiliákat.
Homiliákat, igen, ez volt. 3 éven keresztül ment a homilia sorozat. Egyrészt örültem neki, mert jó kihívás volt. Másrészt, ami nehézséget okozott, hogy mindig egy hónapra előre kellett elkészíteni, mindegy 4-et olvastunk, és néha még nem volt ott az időszak. Például a húsvéti elmélkedésé, vagy homiliákat még nagy bőjtbe be kellett olvasni, úgyhogy ez nehézséget okozott, de végül is nagyon szép fogadtatásban részesült odahaza, és aztán kiadták könyvformájában is.
És az, akkor még újdonságok volt, kevés katolikus akkor, könyv látott napvilágot, igen. Sokat külföldre, éppen a Szabó Ferenc Nagy Ferenc könyvein révén segítettek, igen. Mihály, hogyha 80 éves lettél, milyen érzés 80 évesnek lenni?
Jó érzés. Én nagyon jó érzem magam, és próbáltam három pontba összefoglalni a visszatekintést, mert ilyenkor az embernek már arra is szüksége van, hogy én jól éreztem magam az egyházban. Szent Péter székfoglalása napján születtem. 8 éves koromtól kezdve én az egyház belül értem, mint kis minisztráns utána, a szeminarista, úgyhogy én nagyon jól megvoltam az egyházban. A múltamat illetően, vagy a pályafutásomat, az is másképp sikerült, mint ahogy én elképzeltem, de jobban, mint ahogy én azt megálmodtam. Nagy szónok akartam lenni, Magyarország misszionárius, a Banga Béla volt az ihletőm. Aztán sose éltem Magyarországon, minden külföldön lettem magyar, de ugyanakkor ennek az óriás előny, hogy az egész világ az enyém lett. És én innen Magyarország felé nagyon sokat tettem, és ezt elismerte, hál' Istennek. Ezért hálás vagyok a magyar kormány is, onnan kaptam tiszti kitüntetést, a Magyar Egyház Stefanus díjat is kaptam, azt a Athanasius díjat. Tehát mindazt, amit külföldről Magyarország felé tettem, vagy a külföldön élő magyarokért, és ez jól esett.
Igen, ebben 80 évben sok minden belefér. Visszatérnek én az eredethez. Hol születtél? Milyen nyelvi közegben, mert aztán ez indított el téged sok minden másra.
Igen. 1945-ben születtem, február 22-én Újvidéken. Akkor az már Jugoszlávia volt. De a Vajdaság területén akkor valami 500 000 magyar élt, és nekünk megvolt egy bizonyos önállóságunk, autonómiánk. Én magyar iskolába jártam, a templomunk mindaz csak magyar volt, odahaza csak magyarul beszéltünk, édesanyám nem is tanult meg szerbül nálunk, úgyhogy 15 éves koromig magyar közegben éltem, nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy
nem is beszéltél akkor más nyelvet?
Nem. A szerb azt csak annyi, mint idegen nyelvet oktatták, de nem volt rá szükségünk. Szóval az 5. elemitől kezdve a német volt az első idegen nyelv, úgyhogy addig csak magyarul beszéltem. Aztán amikor 15 éves koromban elhatároztam, hogy megszületett a döntés, hogy pap akarok lenni szemináriumban, az természetesen Horvátországban is.
Fölismerni még 15 éves korban egy hivatást akkor sem könnyű. Mi maradt meg benned, hogy mi motivált, mi indított el ebbe az irányba?
Én ezt úgy szoktam visszaadni, hogy nem én választottam se a papi hivatást, se a jezsuitákat, hanem valaki egyengedte az utamat, és megtalált, és meghívott. Na most az első lépés, ez a minisztrálással kezdődött, akkor én 8 éves voltam, ez még zsinat előtti egyház, latin 4 minisztráns van, és a sekrestésünk, a Mihály bácsi úgy hívták, oda jött hozzám.
Most már te is Mihály bácsi lettél.
Most már én is, hogy fiam, mise után gyere be a sekrestjébe. Bementem, azt mondja, akarsz minisztrálni? Azt tudtam, hogy azt mondom, igen. Azt mondja, holnap reggel gyere. Kint várt édesanyám a bátyám, azt mondja, mi van, fiam, rosszalkodtál? Mondom, nem rosszalkodtam, hanem Mihály bácsi kérdezte, hogy akarok-e minisztrálni. El édesanyám fogta a bátyámat, meg engem visszament, azt mondja, Mihály bácsi, nekem 2 fiam van, ez a nagyobb már volt első áldozó, ez a nagy megtiszteltetés őt illeti, nem a kicsit. És itt vannak Mihály bácsi profitai szavai, nem bánom, jöhet a nagyobb is, de én ezt a kicsit választottam ki. És akkor mindig visszatér az ószövetségi meghívás a
Sámuel.
Igen, hogy emberi szón keresztül Isten megszólt. És akkor én minisztráns lettem, nagyon megszerettem
ezeket a
közegem. Na ez volt, én a jezsuitákra akkor még nem is hallottam. 7. elemista voltam, mikor plébánosunkat, akit én szerettem, elhelyezték. Pedig mindent elrendezett, nagy jövőre megyek Zágrába, a kis szemináriumba világi papnak. A plebániát átvették a jezsuiták, és első találkozásra megszerettem őket. Én ilyen akarok lenni. De most ezt mondd meg, hogy mi ennek a lélektani rugója, nem tudnám
megmondani. Hát te baj a lélektanász.
Igen, viszont visszaemlékezze megint, a csodálatos ebben az, hogy jó, akkor examináltak, elfogadtak, jelöltnek, és én 15 éves koromban átmentem Zágrába, mint jezsuita jelölt. Egy évre rá a jezsuiták végleg ott hagyták Újvidéket. És nekem megint aztán így visszapörög a film, hogy ők találtak meg engem. Jó Isten elszánta magát, vagy hogy a Mihályból pedig jezsuita lesz. És erre beindította 36 000-es jezsuita sereget, megtalálták, elvégezték a küldetésüket, és visszatértek a bázisba. Így lettem egy jezsuit.
Igen, és aztán akkor a tanulmányaidat hol folytattad?
Tovább mind Zágrában, ott voltam a noviciátusban.
Könnyű volt megtanulni horvátul?
Hál' Istennek nekem van nyelvtehetségem, én folyékonyan beszélek 5 nyelven, úgyhogy karácsonyra már ment.
Gyorsan ment,
úgyhogy jó diák lettem. Tehát ott végeztem a gimnáziumot, a noviciátust, akkor elkezdtem a filozófiát, és akkor közben előtte jött a katonaság, 2 évet szolgáltam katonát, katonaságot
Tito hadseregébe,
és a filozófia után a magisztériumba, akkor egy kis változások voltak a szisztémában, és akkor kérdezte a provinciálisom, hogy én mit szeretnék, és mondtam, hogy szeretnék pszichológiát tanulni az állami egyetemen.
Mi indított erre?
Én azt hiszem, hogy 2 dolog indított. Volt egy nagyon jó középiskolai jezsuita professzorom, tanárom, aki pszichológát tanult és tanított, és én ezt az embert nagyon becsültem. Tehát egy kicsit ilyen
személyes.
Ja, a másik pedig valahogy nem találtam magamra a filozófiában. Engem mindig vonzottak az emberi kapcsolatok. Úgyhogy a magisztérium ideje alatt én az állami egyetemen elvégeztem a pszichológiát, utána aztán mindjárt folytattam a teológiát, úgyhogy 75-ben szenteltek Zágrábban. Nem is egy egész élet, engem Szent Erzsébet ünnepén szentelt a szabadkai megyéspüspök, és pedig odahaza...
November 19-én.
Igen, odahaza az én plebániámon, Zökánovics püspök úr volt, szóval tudod, Mihály, az emberek már láttak sok új misét, de még senki nem látott papszentelést. Azelőtt mindig a Székesegyházban történt a papszentelés. Úgyhogy nagy esemény volt, 70 magyar pap jelent meg ott egy Bácskából, nagy hívősereg, hideg volt, esett az eső, de úgyhogy főszentesen is volt, nekem nem volt külön új misém. Utána visszatértem Zágrábba, ott, tehát ez november volt, és júniusig egy külvárosi plebániában segítkeztem, és utána akkor az előjáron úgy döntöttek, hogy kiküldenek újra Rómába, hogy szerezek doktorátust.
Újra? Az mit jelent?
Illetve, hogy a pszichológiára, az első, folytassam a pszichológiát, mondjuk ilyen szempontból. Mert nekünk előbb volt, azért kellett nekem a pszichológiai diploma, nekünk volt gimnáziumunk, úgy, mint most Miskolcon a jezsuitáknak volt, és oda kellett tanár, és onnan tanítgattam. Később viszont megalakult a mi filozófiai fakultásunk, és oda kellett egy magasabb szintű fakú professzor, úgyhogy engem kiküldtek doktorálni pszichológia, és itt akkor találkoztam itt a Vatikáni Rádió világával, úgyhogy Szabó Páter, Kordia nővér, Nagy Feri is itt
volt. Tehát akkor még itt diák voltál Rómában.
Akkor igen, 5 évig voltam itt diák, mármint fiatal pap diák. Igen. A Bellarmino intézetben, kommunitásban laktam. Előbb egy évet...
Ugyan ez egy jezsuita posztgraduális intézet.
Igen. Előbb egy évet a Gregoriánán tanultam az úgynevezett Rulla iskolában. Akkor még nem adhattak doktorátust, úgyhogy átcseréltem, elmentem a Szaléziek Pápai Egyetemére, és ott tanultam tovább, ott írtam a licenciátus, és később a doktorátust klinikai pszichológiából, a depresszióból írtam.
Használt vetted ennek a témának a későbbiekben?
Igen. Talán gyakorlati szinten, mert aztán ebben a témával elméleti szinten nem igen foglalkoztam, akkor én visszamentem Zágrábba, amikor itt ledoktoráltam, aztán volt a probáció még, és egy családi tanácsadót vezettem, és mint pszichológus ott dolgoztam 10 évig. És itt alakult ki bennem ez az én, ahogy tudom, az emberek ismerik az én pszichológiámat. Mindig kicsit becsempészem a pszichológiát az elmélkedésekbe is, és ott segített.
És akkor végül is hogyan kerültél a tanárságodba?
Már Zágrábba kezdtem tanítani, és utána Páter Alszegi Zoltán atya írt nekem egyszer, hogy
aki a Gregoriánnál volt, híres professzor.
A teológiának a dékánya is volt, hogy a Vallástudományok Intézetébe kellene egy tanár, és ez nagyon jó megfelelne nekik, és nekem is, mert ő akkor azt vezette. Árvezú professzor volt az előző.
Igen.
És ő akkor nyugdíjban volt. Na akkor elejében csak meghívtak 3-4 hétre előadóként, aztán amikor látták, hogy menne az ügy, akkor Páter generális Kolvenbach rendezte az ügyet. Nem volt könnyű, mert Zágráb ellenkezett elejében. Én voltam az egyetlen pszichológusok. Hát éppen most mire az embert elkészítettük most. Úgyhogy de aztán végül is néha vannak furcsa dolgok az életben, ezt is elmondom. Én 91-be kerültem ki Rómába véglegesen. 91 ezek. De úgy volt, hogy 6 hónapot itt leszek, 6 hónapot otthon, Zágrába. Kb. Kiütött a háború, és nem mehettem vissza. Igen. 91 óta nem voltam se Újvidéki, aztán Zágrában.
Igen, a horvát-szerb háború.
Igen, kiütött, és akkor itt maradtam Rómában. Előbb, mondom, a Vallástudományok Intézetében, utána Páter Charles Bernard fölkért, hogy legyek tényleg Árvezzó Páternak az utódja a Spirituális Intézetben. Én alkalmazott pszichológiát tanítottam, a vallás pszichológiát, a hivatások pszichológiát. Viszont ugyanakkor a tanszékem a pasztorál pszichológia lett a teológiai fakultáson.
Hogyan tudnád ezt egyszerű nyelven lefordítani? Mit jelent, hogy pasztorál pszichológia?
Ez alkalmazott pszichológia a jövendő papoknak. Tehát azoknak a területeknek a lélektani vizsgálása, amellyel egy pap foglalkozik. Tehát ez a gyónásnak. Mi a gyónásnak a lélektani vetülete? A beteglátogatás, a haldoklónak a pszichológiája.
Ez nagyon fontos.
A tanácsadás pszichológiája, hogyha ezek azok a nagy témák. Család pasztoráció.
A nagy akadémia világban visszatér most a szűkebb világodba, és arra kérdezek rá, hogy igazából mi a te nemzeti identitásod, ha szabad erről kérdezni.
Szabad, mert ez végigkísért az életemben, lehet, hogy még mindig nem oldottam meg. Egy kicsit viccesen erre úgy szoktam válaszolni, hogy akarja a teljes igazságot, vagy csak a részeg igazságot. Én magyar vagyok. Jugoszláviába, most már mondják, Szerbiába születtem. Horvátországban nevelkedtem. Angliába jártam 30 évig minden nyáron, tehát az én lelkipásztori tapasztalatom az angol. Olasz állagár vagyok, ezért az én identitásom az osztrák-magyar monarchia.
Igen.
Tehát ilyen viccesen. Mondjuk egy kicsit ezzel tényleg nekem nehézségem volt, mikor azt mondják, te is magyar vagy? Vagy a magyar, vagy hol születi Budapesten? Nem, Szerbiában.
Hát, ez a te is, ez fáj neked?
De hát ez fájt néha.
Igen, értem.
Fájt. Ugyanakkor nem mondtad, én horvát vagyok. Én a horvátoknál is az idegen voltam. Tudtam, hogy meddig lehet elmenni. Aztán végül egyedül maradtam. Volt néha. Nem azt mondom, hogy bántottak volna, de hát az ember érzi. Úgyhogy mindenütt idegen voltam.
Itt a rádióban nem.
Nem.
Ide hazajöttél, Mihály, hogyha a Remény Szent TV-ben vagyunk, és egy 80 éves ember szívében annyi minden tapasztalat összegyűlik. Ha most a híveket kéne valami jó kis gondolattal ellátni, akkor mit tudna mondani a szentély és a remény kapcsán neki?
Nekem volt egy, nem most indult, de aztán beugrott, hogy ez jó téma lenne a reményre. A nyitott kapu teológia, ezt úgy hívtam.
Ami?
A nyitott kapu teológia, mert az embernek az ős tapasztala az, hogy kiűzték a paradicsomból, becsapták mögötte az ajtót, és az kívülről kinyitni nem lehet. Ott volt a palassal. Hiába próbált zörgetni, mert nem tudta, hogy milyen Isten maradt belül. Szeretőt az Isten, vagy bosszúálló Isten, akit még ember áldozattal is, meg a gyereket föláldozott, hogy mit csináltak az Ószövetség, meg hát nem csak a... Hogy valamiképpen megbékítsék az Istent, és ezt nem lehetett. Na most mi történt karácsonkor? A kis Jézus belül kinyitotta az ajtót, lejött, hogy hozzunk, és mint minden kisgyerek elfelejtette becsukni maga mögött. És hogy ez így volt, tanunk rá az angyalok, akik kiröppentek egy kis kirándulásra, hogy elérekelték a glóriát, azt visszamentek. De aztán maga az Jézus mondta, azt hiszem, Nátánaélnak, hogy látni fogjátok a nyitott mennyország kapuját, az angyalokat. Szent István vértanul látom az a mennyország nyitott kapu. Tehát a nyitott kapu nekem a reménynek az ős képe. Tehát most már nem kell zörgetni, csak be kell majd menni. Hogy a remény ez nem a jövőt illeti, a remény ez a jelen erénye, és ez pedig az Úr Jézus személye. Tehát ő köztünk maradt, és azóta nincs elveszett jövő, vagy nincs véglegesen eljátszott múlt. Tehát ez a remény, hogy valaki vár.
Szívesen tovább kérdezélek még, de hát bezár a kapu, mármint a mai rádió műsorban. Hálásan köszönöm mindazt, amit tetti itt a Vatikáni Rádióban 40 éven keresztül, és ha Isten áldja meg, viszont mi egy közösségben vagyunk, akkor látom, hogy minden nap dolgozol, tehát egyáltalán nem vagy nyugdíjas, nagyon sok feladatod van, ehhez kívánok én lelkesedést, mint a gyermekeknek lelkesedést, és hozzá jó egészséget is. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat a messze távolból.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 80 éves Pater Szentmártoni Mihály jezsuita emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Döbbenetes képsorokat láthattunk a minap a televízióban a magyar parlament üléséről. A Momentum párt képviselői füstbombákat gyújtottak, és ezekkel a pirotechnikai eszközökkel, s az ehhez tartozó mérgező füsttel próbálták megakadályozni a szavazást. A felháborító akció során 5 képviselő rosszul lett. Kedves hallgatóink! Ha valaki azt gondolná, ez volt az első nemtelen akció az 1896 óta létező országház épületében, az nagyot téved. Mert történtek ott már régebben is döbbenetes dolgok, de hangsúlyozni szeretném, ez sem indokolja a mostani életveszélyes cselekedetet. Tisza István első miniszterelnöksége idején 1904-ben harcot hirdetett a törvényhozás munkáját akadályozó akciók ellen. Egyik legfőbb célja a parlament méltóságának és hatékony működésének helyreállítása volt. Ennek érdekében a kormány benyújtott egy házszabálymódosító törvényjavaslatot, ami korlátozta volna a képviselők felszólalási idejét, valamint lehetővé tette volna, hogy a renitenskedőket a karhatalom eltávolítsa az ülésteremből. A törvényt a kormánypárt érdemi viták és szabályos szavazás nélkül egy kézmozdulattal fogadta el, ezzel megkerülve az ellenzéket. A másik tábor csak ezután eszmélt. Viharos jelenetek törtek ki, egyesek ökölharcot vívtak egymás ellen, mások tintatartókat, könyveket haigáltak ellenfeleikre. Az ülés berekesztették, a kormánypárti politikusok gyorsan elhagyták a helyszínt, az ellenzék örjöngött. A vitatott november 18-ai szavazás után legközelebb december 13-ára hívták össze a parlamentet. A kormánypárt 40 fős teremőrséget állítatott az esetleges újabb rendbontás miatt, de a másik oldal is tudatosan készült az alkalomra. Az ellenzékiek jóval korábban az ülés megnyitás előtt érkeztek a parlamentbe. Kortárs beszámolók szerint először kiverték az őröket a teremből, majd nekiálltak szétverni a berendezést. A válságos helyzet miatt Ferenc József császár 1905. januárjában feloszlatta az országgyűlést, új választásokat írt ki. Kedves hallgatóink! Persze nem csak Magyarországon, hanem más ország parlamentjében is előfordul oda nem illő agresszív viselkedés. Dél-Koreából és Ukrajnából kaphattunk többször is ellenzéki és kormánypárti képviselők hajba kapásáról, verekedéséről szóló híreket. És most úgy tűnik, a magyar ellenzék is ilyen nemtelen eszközökhöz nyúlt. Egyébként a volt szocialista országok közül Szerbiában és Grúziában, ahol jelenleg jobboldali a kormány, a bukott amerikai választás után tüntetéseket szerveztek a baloldalt és a liberálisokat markukban tartó nyugat-európai körök. Ezen felbátorodva lépett erre a törékeny jégre a magyar ellenzék is. S nem átaludtak átvenni olyan újonnan divatba jött eszközt, mint a füstbomba. Mert hogy a Momentum, azaz az egyik legjelentéktelenebb magyar parlamenti párt, listáról bekerült néhány képviselője, füstbombákat gyújtott az országházban. A hisztia miatt tört ki, hogy a parlament fideszes többsége elfogadta a gyermekeket védő, a Pride-ot, tehát a homoszexuálisok botrányos felvonulását korlátozó törvényt. Történt mindez azután, hogy az Egyesült Államokban az új elnök helyére tette a homoszexuálisokat és megállította a genderizmust. A magyar parlamenti történéssel kapcsolatban megszólalt Buhár Dániel, az ismert riporter, aki úgy fogalmazott, hogy amit a momentumosok művelnek, az egy nemzetközi minta. Ugyanezt csinálták néhány hete a szerb parlamentben is. Ott a hergeléssel sikerült elérniük, hogy polgárháborús állapot van az országban. Majd így szólt, Magyarországon ez nem fog összejönni. A magyar emberek nem ülnek fel a globalista bábok hergelésének. Hasonlóan fogalmazott Dömötör Csaba, európai parlamenti képviselő is, aki szerint, ha Szerbiában füstbombáznak a parlamentben, akkor a magyar baloldalnak is ez kell Budapesten. Ennél már csak az lenne a tikkasztóbb, ha ugyanonnan finanszíroznák őket, húzta alá a közösségi oldalán, jelezve ezzel azt is, amiről már beszéltem, hogy a bukott baloldali és liberális körök igyekeznek megakadályozni a jobboldali kormányok munkáját. Kedves hallgatóink, érdemes néhány szóban kitérni arra is, hogy mi ellen igyekezett füstbombákkal tiltakozni az ellenzék. A szóban forgó törvénymódosítás alapján a jövőben tilos azt a gyűlést megtartani, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott tilalmat sérti. A gyámügyi törvény vonatkozó paragrafusa azt tartalmazza, a gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nemek megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Ezek a magatartások ezentúl szabálysértésnek minősülnek, ami miatt pénzbírság szabható ki. A bírság adók módjára behajtható, s az így befolyt összeget a gyermekvédelem céljaira kell fordítani. A Momentumos képviselők hűsbomba gyújtására reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki Facebook oldalán azt írta: akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt bolsevikjai, zárt térben mérgező füsttel próbálták megakadályozni a mai szavazást. A Covidot alig túlélő képviselőtársunk, Bányai Gábor, sürgős orvosi ellátást kapott. Mi lesz a következő, teszi fel a kérdést a Fidesz frakció vezetője. Fel is gyújtják az épületet? A jobboldali publicista véleményvezér Bájár Zsolt a Momentum keddi parlamenti akciója után arról beszélt, hogy a képviselőket azonnal el kellene távolítani a parlamentből, mielőtt Majdant, Grúziát vagy Szerbiát csinálnak belőle. Viszont arról biztosította az embereket, hogy nem fogják hagyni, hogy Magyarországon idáig fajuljon a helyzet.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, csak kell sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha ragal a szeretet, megtalál, bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed.
téged úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sose. Tudod, a szeretet az átvisz az életed, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sose, mert ez a szeretet ez átvisz az életed. Mindent remél, a szeretet mindennél többet él. Ó, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgetünk Fejtné Krajcsik Ilonával, az egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval, az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai műsorunkban ezúttal Pócs Nagy Boglárka kozmetikus sminkes hivatásáról és a bőrápolásról, valamint a sminkek elkészítéséről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk, melyben szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről. Ezután Karitász percek című műsorunkban Horváth József atya, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász lelkivezetője beszél a Karitász lelkiségi jelentőségéről. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban Lehocki Krisztiánnal, a Mályi Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetünk a gólyák és fecskék érkezéséről, költéséről és kirepüléséről. Kiderül, meddig érdemes a téli madáretetést folytatni. Etessük-e a sünit a kertünkben, veszélyes-e a sebesült gólya, és az is, mennyi idő alatt kelnek ki a fekete rigó fiókák. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Mózes így beszélt Istenhez: ha ők megkérdik tőlem, mi a neve, mit mondjak nekik? Isten azt válaszolta Mózesnek: én vagyok, aki van. Ez a nevem. Ez az én nevem mindörökre, eképpen emlegessenek engem nemzedékről nemzedékre. Olvasom a kivonulás könyvében. Isten, ez a legjobban megterhelt emberi szó. Egyetlen más szót sem hurcoltak és tépáztak meg annyira, mint ezt. Éppen ezért nem nélkülözhetjük. Vallási küzdelmek céltáblája volt ez a szó, öltek érte, vagy meghaltak érte. Rajta van ujjuk lenyomata és vérük foltja. Én Istenem, imádlak téged a magad valóságában, aki oly titokzatos, oly megfoghatatlan vagy. Ha nem lennél megfoghatatlan, nem lennél Isten. Mert a végtelen mi lehet más, mint megfoghatatlan? Mindenható Isten, te az egy, a teljesség, a határtalan, aki tűzhelye vagy minden elgondolhatónak. Sőt, több annál, több mindennél. Meghajlok előtted, csodállak téged, imádlak téged, Istenem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.